are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Rózsavölgyi, eredetileg Rosenthal Mark, Balassagyarmaton született 1787-ben. Saját korában híres zeneszerző és hegedű művész volt. Kereskedő családból származott, 1808-ban került Pestre, ahol mint első hegedűs működött a Magyar Színjátszó Társulatnál. 1813-ban Bajára költözött, itt volt a székhelye 6 évig, innen Pécsre ment, majd Temesváron lett a színházi zenekar hegedűse. 1821 és 33 között megint Baján élt, de közben járt az országot, mint hegedűművész. Szerzeményei ismertté váltak, és több gyűjteményes kiadványban is helyet kaptak. 1833-ban végleg Pestre költözött, de tovább folytatta hangverseny útjait. 1837-ben a Pesti Magyar Színház a későbbi Nemzeti Színház szerződtette. Haláláig meleg barátság kötötte Petőfihez, aki 1844-ben a Magyar Divatlapban elismerő cikket írt játékáról. A verbunkos zene egyik utolsó, igen magas színvonalú képviselője volt, egyben az első csárdás komponistánk. Hangszeres kompozíciói mellett megemlíteném színpadi műveit, a Visegrádi Kincskeresők című daljátékot és a kísérőzenét az Íj és sapkája című színműhöz. 1848-ban halt meg Pesten. Szülővárosa Balassagyarmat róla nevezte el zeneiskoláját.
Fontos dátum a magyar történelemben, ekkor ünnepeltük Buda, Pest és Óbuda egyesülésének 50. évfordulóját. Az ünnepi hangversenyen a három legnagyobb magyar zeneszerző három új alkotása hangzott el, a Filharmóniai Társaság zenekara és a Palestrina kórus előadásában. Dohnányi Ernő és Bartók Béla művei mellett a Vigadóban felhangzik Kodály főműve, a kecskeméti Vég Mihály 16. századi református költő-prédikátor 55. zsoltárára komponált Psalmus Hungaricus. A siker leírhatatlan, mindenki felismeri, miről is szól a mű, és rövidesen külföldön is megismerik a magyarság e jaj kiáltását. Bár a zenetörténészek sokáig említeni se merték, már akkor is működött az öncenzúra, hogy a Psalmust elsősorban Trianon sokja hívta életre. Prahács Margit zenetudós és könyvtárigazgató 1944-ben írt cikkéből idézek. Kodály Zoltán elévülhetetlen dicsősége, hogy ilyen alkotásra az a nemzet mutatott példát, amely a háború legnagyobb megcsonkítottja és mártírja volt, a magyar. A kifejezésnek milyen mérő szakadó ereje és őszintesége kellett ahhoz, hogy boldog, gazdag országok a magyar szenvedésektől olyan távol álló népek megrendülve figyeljenek fel a magyar zsoltár hangjaira, és megérezzék a benne rejlő nemzeti tragédiát. A Psalmus Hungaricus nem csak örök művészi érték, hanem a magyar nemzet egyik legnagyobb szellemi kincse is, mert ez rázta fel a magyar lelkeket alértságából, ezt tanította meg újra hinni egy jobb jövőben. A jobb érthetőség kedvéért a mű első részének felhangzása előtt hallgassák meg a szöveget, amelyet maga a szerző Kodály Zoltán olvas fel.
Mikoron Dávid nagy búsultában, baráti miatt volna bánatban, panaszolkodvány nagy haragjában, ilyen könyörgést kezdte ő magában. Istenem Uram, kérlek tégedet, fordítsad reám szent szemeidet, nagy szükségemben ne hagyj engemet, mert megemészti nagy bánat szívemet. Csak sívok, rívok nagy nyavajámban, elfogyatkoztam gondolatimban, megkeseredtem nagy búsultomban, ellenségemre való haragomban. Hogyha én nékem szárnyam lett volna, mint az galamb, elröpültem volna. Hogyha az Isten engedte volna, innét én régen elfutottam volna. Akarok inkább pusztában laknom, vadon erdőben széjjel bujdosnom, hogy nem mint azok között lakoznom, kik igazságot nem hagynak szólanom. Éjjel és nappal azon forgódnak, engem mi módon megfoghassanak. Beszédem miatt vádolhassanak, hogy fogságomon ők vígathassanak. Egész ez város rakva haraggal, egymásra való nagy bosszúsággal, elhíresedett az gazdagsággal, hozzáfogható nincsen álnoksággal. Gyakorta köztük gyűlések vannak, özvegyek, árvák, nagy bosszút vallnak, Isten szavával ők nem gondolnak, mert jószágukban fölfuvalkodtanak. Keserűségem annyi nem volna, ha ellenségtől nyavaján volna. Bizony könnyebben szenvedtem volna, magamat attól megóhattam volna. De barátomnak az, kit vélek volt, nagy nyájasságom, kivel együtt volt, jó hírem, nevem, tisztességem volt, fő ellensége most látom, hogy az volt. Keserű halál szálljon fejére, ellenségemnek ítéletére, álnokságának büntetésére, hitetlenségnek kijelentésére. Én pedig, Uram, hozzád kiáltok, reggel és délben este könyörgök, megszabadulást te tőled várok, az ellenségtől, mert én igen tartok.
Benedet fordicod ream sense maidet, ma succigem ben, ne hattingemet, mert megem isti nagy vanot szívemet. Csak sívok rí,
thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
Önök a Barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Mivel az elmúlt hónapokban már Keresztül-Kasul bebarangoltuk Magyarországot, újabban a mostani határokon túlra a történelmi Magyarország területére igyekszünk. Ezek történelmileg és földrajzilag fontos és érdekes helyszínei a magyarságnak, lakosaik és népszokásaik visszarepítenek az időbe, és megismertetnek egy új, mégis régi, titokzatos magyar földdel, amelyre nem kerülhet a felejtés leple. Kárpátalján él a Kárpát-medencei magyarság talán leginkább hányatott sorsú része. A 20. század során ötször váltott gazdát a terület, egy dolog azonban ugyanaz maradt. Bármelyik országhoz is tartozott a természeti szépségekben gazdag vidék, mindig az adott ország perifériáján helyezkedett el, sem a Trianon előtti Magyarország, sem a két világháború közötti Csehszlovákia, sem a Szovjetunió, sem pedig Ukrajna nem tartotta kiemelten fontosnak a térség fejlesztését. A kárpátaljai magyarság kulturális és szellemi központja a Vérke folyó partján elterülő kisváros Beregszász. Talán ez az utolsó olyan nagyobb település a környéken, ahol a magyar ember a mindennapjaiban is érezheti, egykoron magyar felségterület volt-e vidék. Ismert, hogy a vereckei hágon át bevonuló őseink itt hozták létre első településeiket. Vidékének nyugalmát sokszor háborgatták tatárok, törökök, lengyelek, labancok, románok, csehek, oroszok, a történelem során számos hatalom uralma alá került, ám mindezek ellenére Beregszász magyar volt, és máig az maradt. Beregszász Árpád-kori település 1241-ben, majd 1567-ben a tatárok feldulták. 1686-ban Zrínyi Ilona 350 fős kuruc serege a templom udvarán mérkőzött meg a labancokkal, aminek következtében a templom és a környező épületek leégtek. 1703. május 22-én Esze Tamás a templom előtti téren bontotta ki a felkelésre hívó zászlaját. Az 1848-as szabadságharchoz Beregszász is csatlakozott, nemzetőrséget állítottak fel. A szabadságharc bukása után elveszítette városi rangját. 1993-ban nyílt meg az I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház, amely jelenleg is az egyetlen hivatásos magyar nyelvű színház Ukrajnában. 1994-ben nyitotta meg kapuit a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, mely most II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola néven működik. Ez az egyetlen magyar nyelvű felsőoktatási intézmény Ukrajnában. Beregszász híres szülötte, Fedák Sári. Mai másik állomásunk Huszt. Területi jelentőségű város Ukrajnában, Kárpátalján a huszti járás székhelye. A Kölcsei által megénekelt Romváráról híres település az egykori koronaváros az Ungvár-Rahu országút mentén terül el, közel ahhoz a helyhez, ahol a Nagyág a Tiszába ömlik. A huszti járás területének 60%-át erdőkkel borított hegyek foglalják el. Május első hete körül borul virágba a Huszt melletti Nárciszok völgye, amely Kárpátalja egyik legérdekesebb idegenforgalmi látványossága. A völgy az egyik legnagyobb olyan terület Kárpátalján, ahol a Kárpátok egyedi növényeit és állatait őrzik. Az itt megtalálható vadon élő hegyi nárciszok máshol Európában nem nagyon maradtak fenn. A keskeny levelű nárciszokkal borított völgy 200 méterrel a tengerszint fölött helyezkedik el a Tisza egyik ősi teraszán. A 256 hektár kiterjedésű védett területen a vad nárciszon kívül még közel 500 növényfaj található. A husztivár története nagyjából a 12. század végétől ismeretes, mint a magyar királyság stratégiai fontosságú vára, ahonnan a só szállítását felügyelték. 1766-ban villámcsapások következtében kigyulladt és leégett. A 330 méter magas hegykúpon épült, a Tisza és a Nagyág találkozásánál fekvő huszti várat már Kölcsei is romvárként énekelte meg, mint tudjuk, mégis érdemes időt és fáradtságot fordítani a romok megtekintésére, mert áthaladva az éppen maradt nyugati kapu boltíve alatt s a megmaradt várfalak közt sétálva csodálatos kilátás nyílik az ezüst szalagként kanyargó Tiszára és a Máramarosi medencére. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Kárpátaljára látogatóknak!
Nárciszok virulnak, majd a földre hullnak, hol a lány, hol a kedves barna lány. Emberek rohannak, egy nap elmarad.
kedves barna lány. Kérdezem én a felhőt, hol a lány? Semmi válasz nincsen. Kérdezem én a szellőt, hol a lány? Olyan csendes minden. Kérdezem én a fákat, hol a lány? Olyan némán állnak. Nincs madár, dal az ágon, hol a lány? Hol a boldogságon? Narcisszok virulnak, majd a földre hullnak, hol a lány, hol a kedves barna lány. Hol a lány, hol a kedves barna lány? Hol a lány, hol a lány, a lány? Hol a lány, a lány? Hol a
az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai magyar katolikus közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
mai beszélgető társam Sinka László, követségi első beosztott. Először is szeretném megköszönni, hogy időt szakítottál rám és a hallgatókra. Hát egy, mondhatom így, hogy szomorú apropóból beszélgetünk, mert lejárt a megbízatásod, és hazautaztok. Az első kérdésem talán az lenne, hogy amikor megkaptad a kinevezésedet, akkor mit gondoltál Kanadáról? Elsősorban öröm volt, vagy a távolság miatt egy kis üröm? Hogyan fogadtátok, mint család?
Hát egy nehéz döntés volt. Én korábban nem foglalkoztam Kanadával, én az Európai Unióval foglalkoztam korábban hosszú ideig. Úgyhogy amikor szóba került ez, hogy esetleg ki lehetne jönni ide Kanadába, ugye ez a külügyminisztériumban ez mindig egy pályázási folyamat, és láttam, hogy megürült ez a hely. Ráadásul ugye mindig meghatározza az is egy munkahelynek a légkörét vagy hatékonyságát, hogy kik dolgoznak ott, és én abból a társaságból, aki akkor itt volt, abból a társaságból én több emberrel is korábban már együtt dolgoztam. És hát így jött az elgondolás, hogy esetleg meg lehetne próbálni. Igazából nem gondolkoztunk mi már külszolgálaton, vagy legalábbis most nem, de amikor feljött ez a lehetőség, akkor azt gondoltuk, hogy hát legalább gondolkozzunk el rajta, meglátjuk, és aztán úgy döntöttünk, hogy jó, vágjunk bele. A gyerekeknek végül is ez egy ideális időszak arra, hogy nyelveket tanuljanak, hogy megismerjenek egy kicsit egy másik kultúrát. Hát igen, a távolság az nagy, és azt is mondom, hogy talán ez volt a legnagyobb megpróbáltatás, mert még egy európai állomás helyen az ember hazaugrik akár egy hétvégére is, az ugye itt nem lehet, vagy nem adatik meg, és ez nyilvánvalóan a gyerekeknek is, a nagyszülőknek is, tehát családilag ezt nehéz igazából kezelni.
És azt hiszem, hát emlékszek, amikor megjelentetek a pici, Julika még óvodás volt, hogy ment a gyerekeknek ez a váltás? Ez a más kultúrkör, más nyelv?
Hát azt mondom, hogy viszonylagosan könnyedén. Tehát itt Kanadában az egy nagyon nagyszerű dolog, hogy ugye itt az egész rendszer arra van beállva, hogy itt folyamatosan jönnek be az országba mindenféle kultúrából, nyelvi környezetből származó emberek, és a rendszer olyan maga, hogy ezzel meg kell tudni birkózni, és innentől kezdve azt gondolom, hogy a lehető legegyszerűbben tudtunk beilleszkedni az itteni iskolába, még úgy is, hogy a gyerekek nem beszéltek nyelveket. De nagyon rendesek voltak, én előtte elmentem az iskolába beszélgetni az igazgatóval, és azt mondta, hogy ezzel ne törődjek, ez az ő dolguk, ők ezt majd megoldják, és tényleg meg is oldották. Én azt gondolom, hogy Kanada ilyen szempontból sokkal kevésbé nehéz. Tényleg azt mondom, hogy ebből a szempontból, mint mondjuk megint csak, hogyha visszatérünk ahhoz, hogy az európai állomás helyek, azt gondolom, hogy ott azért ez egy sokkal nehezebb beilleszkedési folyamat. Korábban voltunk már Belgiumban, ott azért azt mondom, hogy ott nincs ez a, hát mondjam, egy befogadó közeg, vagy...
Igen, zártabb a rendszer.
Igen, igen, és hogyha kilógsz belőle, akkor hogy mondjam, a rendszer sokkal kevesebb erőfeszítést tesz, hogy téged belevonjon. Itt megmondom, ez adott volt. Persze nem jelenti azt, hogy az elején nem voltak nagy vagy nem volt nagy ijegység, meg nem voltak kicsit sírások, de ezzel együtt azt gondolom, hogy még mindig, amennyire lehet, ez simán zajlott le.
És Kanadában mi volt, ha ki tudnál emelni egy meglepő dolog? Lehet pozitív vagy negatív, amire nem számítottál?
Hát, én semmire nem számítottam, mert ez egy teljesen más világ. Tehát másképp működik itt a világ, más a logikája. Úgyhogy nem tudnék egy dolgot kiemelni, ami úgy váratlanul ért. Sok apróság volt.
Nem mi az, tudom. Ami hiányozni fog? Akkor így teszem fel a kérdést.
Ami hiányozni fog? Hát, azt gondolom, hogy van az embereknek egy nyugodtsága, ami fontos, ami talán ott van egy kicsit másmilyen. Tehát, hogy van egy, talán ez is összefügg azzal, ez a beilleszkedésnek az egyszerűsége. Tehát, hogy ez a, oké, menjünk lépésről lépésre, és akkor mi megoldjuk. Egy ilyen, nem tudom, egy ilyen pragmatikus nyugodtság. Úgyhogy ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy Kanada mellett szól, vagy Kanada előnyére válik.
Nem akarok szavakat adni a szádba, de én ezt úgy fogalmazom meg, hogy a egymás torkára taposás, és mindenki versenytárs, és otthon megy ez a lögdösődés.
Hát a lögdösődés az itt is megy. Szerintem az alapvetően egy emberi tulajdonság, csak itt másképp megy. Tehát erre mondom, hogy ez más. Nem gondolom azt, hogy ez egy jobb világ, se azt, hogy rosszabb. Itt is emberek vannak, otthon is emberek vannak. Igazából még azt is mondom, hogy a logika, hogy mondjam, az emberi logika az ugyanúgy működik. Csak azt mondom, hogy más. Másképp jön ki az emberekből. Itt a frusztráció másképp. De itt is van, de nem ezzel a részével akarok foglalkozni, hanem inkább a pozitív dolgokkal. Tehát, hogy tényleg azért ebben az országban rendkívül sok potenciál van. És nem csak az emberekben, hanem hát ez fantasztikus. Tehát a természeti környezet, ami itt van, hát az egészen kivál. Vagy hát nem, el sem tudom képzelni. Ugye Európa az nagyon sűrű, sűrűn lakott itt az, hogy elmegy az ember, másfél órát vezet, és kiukad egy olyan helyen, ahol semmi nincs a környéken, lakott település, hát ez valami fantasztikus.
A gyerekek sokat síeltek és sportoltak, ezt gondolom hiányozni fog nekik, de ők is mi nekünk, mint magyar közösségnek, hiszen Sinka gyerekek nélkül nem lehetett elképzelni a magyarház ünnepségeket, templomi ünnepségeket, és annyira beletartoztak az itteni közösségbe, úgy a cserkész csapatba, mint az iskolába, hogy egy hiszem, mert nagy űrt hagytok magatok után. Merre felé lesz a hazafelé? Hová mentek? Csak úgy mondjuk el a hallgatóknak.
Hát visszamegyünk Magyarországra, tehát most egy darabig nem tervezzük azt, hogy bármerre külföldre megyünk. Most annak jött el az ideje, hogy hazamenjünk, és a gyerekek otthon is az ottani iskolában és az ottani környezetben helytálljanak. Azt gondolom, hogy mondjam, tehát fel kell zárkozni az otthoni követelményszinthez, és ezt most ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha haza megyünk, és otthon maradunk utána egy pár évig, egész addig, amíg be nem hozzák a lemaradásukat.
Jó, hát nagyon sok sikert kívánok nektek, a gyerekeknek is, neked is a pályafutásodhoz egy stresszmentes költözködést kívánunk, és jó utat!
Jó, köszönöm szépen!
Köszönjük, hogy itt voltatok!
Köszönöm!
Fényben szőke hajak lobognak.
Vas Albert, tavak könyve. Első mese, melyben arról lesz szó, hogy miképpen teremtette meg a Jóisten a tavakat, s azokat a népeket, akik a tavakat lakják, továbbá szó lesz a tó királyról, aki nagyon öreg, és hosszú hínár szakálla van, és így illendő, hogy róla beszéljünk először. Szó lesz továbbá Szilléről, a tündérről, és még sok minden másról, ahogy az majd a mese során szépen kiderül. Figyelj jól ide! Legelőször is azt kell megmondjam, hogy a Jóisten, mikor ezeket a mi furcsa kis tavainkat megteremtette, egy egészen kicsit szomorú volt. Tudod, a Jóisten is szokott szomorú lenni, ha valami csúnya és rossz dolgot lát, és lehet, hogy éppen abban a percben valami olyasmit látott, ami nem tetszett neki. Szóval a Jóisten szomorú volt egy kicsit, majdnem bizonyos, hogy az emberek okozták ezt, és egy pillanatra elmerengett a maga szomorúságán. És mivel éppen abban a pillanatban teremtette meg a tavakat, ezeket a mi kis tavainkat, melyekhez hasonlókat bizonyára nem fogsz találni sehol a világon, azért lettek ezek a tavak is olyan furcsák és olyan álmodozók, hogy aki látja őket, önkéntelenül valami szépet és kicsit szomorút kell érezzen. A Jóisten aztán felrezzent a merengéséből, és ujjával gyorsan egy vonalat húzott minden tópartja körül, és ebből a vonalból abban a szent percben kinőttek a nádasok. Megláthatod őket, ott vannak most is a tavak mellett. Éppen úgy, ahogy a Jóisten azt akarta. Aztán fogott a Jóisten egy marék kavicsot, és azt bedobta a vízbe, és abból lettek a halak. Megláthatod őket, ha keresed, és olyanok lettek éppen, amilyeneknek őket a Jóisten akarta. Aztán egy másik marék kavicsot bedobott a nád közé, és abból lettek a különféle nádi állatok és nádi madarak, amik ugyanúgy ottan vannak most is. Harmadszor pedig feldobott egy marék kavicsot a levegőbe, és abból lettek a vadrucák, a gémek és mindenféle más vízi madarak. Ha nem hiszed, menj le a tó mellé, és megláthatod őket ebben a percben is, ugyanúgy, ahogy a Jóisten akkor megteremtette valamennyit abból az egy marék kavicsból. Az égre felakasztotta a napot és a holdat. Álomhozót, az esti csillagot, és hajnalhozót, a reggeli csillagot. És rájuk bízta a nappalt, meg az éjszakát, s a nappalnak, meg az éjszakának a gyermekeit, estét és reggelt. Mikor pedig mindezzel készen volt, akkor belenyúlt mélyen a zsebébe. Jó nagy zsebe volt a Jóistennek, kellett is, hogy sok minden elférjen benne. És előkotorta onnan a nádi manókat. Letette őket a földre, és azt mondta nekik: eridjetek, és tanítsátok meg mindegyiket a maga munkájára. A nádimanok pedig szétszaladtak a nádasokba, szétszaladtak a vizeken és a partokon mindenütt, és tanítani kezdték az állatokat. A madarakat megtanították repülni, az állatokat szaladni, és a halakat úszni. A rucát hápogni, a gémet halászni, a menyétet vadászni, a vízirózsát virágozni, a nádat nőni, és a bíbicet jajgatni. Egy szóval mindenkit a maga munkájára, arra a munkára, amit attól kezdve mind a mai napig végez, megnézheted ma is, ha kíváncsi vagy. Egy szóval így keletkeztek a tavak, a tavak s a népek, akik a tavakat lakják.
Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Thank you. Was it really worth the fun?